pokoli trükkökre van néha szükség. Nem lehet eléggé vigyázni. Egy asszonyka például azt tanácsolta egyszer, ne beszéljen sokat, de alkonyatkor vigyen ki az erdőbe. A havrdáék vlasztája viszont, az, aki zongorázni tudott, beszélt németül, és egyszer tótágas csinált a biliárdasztalon, és a szoknyácskája így csüngött alá, mint amikor az ember letűri a mák virágát. No, hát ő viszont azt mondta nekem, te csibész, legfőképpen azzal izgatsz, hogy rám se rántasz? Navrátyilka pedig, akivel excentrikus táncokat adtunk elő a katolikus házban, azt csukta a fülembe, nézze, az egész terem minket bámul. És én, ahogy egy figurát akartam csinálni, alá fuksz a kostalová, hát megbillentem, és az excentrikus erőtől berepültünk az asztal alá. Jarmilka pedig a Szláviában azt akarta velem csinálni, amit a nagy Ziegfeld filmekben látott, de nem bírta kitartani azt a kitörést a tangó figurában, és átrepült a fejem felett, és a szemüvegét belepréselte a szemöldökébe. Mai napig is egy szép forradással büszkélkedhet a helyén. A legjobban azonban, ha már említett Vlasta Havrdovát szerettem, volondú szerelmes volt belém. Őt a vállamon hurcoltam körbe a lokában, és ő a nagy kacagástól lepisilt, és az egész vendégsereg őrjöngött a nevetéstől. Később valahol egy autóban esett érte a katonákkal. Havrda viszont éppen a múltkorjában azt mondta, hogy ez nem is igaz, ellenkezőleg él valahol, túlságosan is, de hogy betegápoló. Azt kérem, olyan szenvedélyes volt, hogy hajlamos volt a kolostori életre. Én akkoriban vettem egy orregyenesítőt, úgy kellett az embernek az orrára szerelnie, mint a nők azokat a hajcsavarókat. Csavarokkal lehetett beállítani. Azt szerint, hogy milyen fazont akartunk adni a heftinknek. Én olyat akartam, amilyen a Rudolf Valentinónak volt. Az öreg svec, aki örökösen hazárd kártyajátékokat játszott a Havrdánál, élete vége felé egyszer elment a templom mellett, és azt mondja, még sohasem voltam templomban, mit csinálnak ott mindig? Na, és egyszer aztán részt vett egy olyan templomi ünnepen, és látva azt a magasztosságot, ott is maradt sekrestésnek, és csak azt sajnálta, hogy nem ismerte meg a dolgot hamarabb. A Vlasta akkoriban egy molnár lábához dobta a gyűrűt. Én viszont sohasem vettem neki semmit. Csak itt-ott vittem néhány szár rózsát. Ez az, ami leveszi a nőket a lábukról. Azonnal ott hagyott mindent, és mellém ült. Én azonban megjátszottam, hogy el vagyok merülve az újságban. És Vlasta erre. Mit ülsz itt, mint egy mérges pöfeteg? Én megfogtam, és ráfektettem a biliárdasztalra. A pincér a segítségére sietett, és én belerúgtam a pincérbe, hogy csak úgy repült, mint egy futballlabda. És aztán a Vlasta fölé hajoltam, és megcsókoltam, és az egész vendéglő őrjöngött. A drogéria kirakatában volt egy arcgőzölő szerkezet is, az ifjúság forrása, aranyéremmel kitüntetve. Elegáns kivitel. A doboz tetején egy gyönyörű női fej, amit éppen bedugja a fejét abba a gőzölőbe, amelybe egy nikkelezett cső vezet egy részkészülékből, és az a kis nőcske egy brüsszeli csipkével díszített ingecskében volt, amelyen fiatal maradok felirat ékeskedett. A Zsofin-szigeten egyszer egy fiatal, szép hölgy azt csukta nekem a gramofon mellett. Elmegyünk majd együtt randizni, mihelyt kimostam, és tiszta alsót váltottam. Szörnyű, hogy milyen féltékenyek voltak ezek a némberek. Egyszer mérget akartak keverni a kávémba. Az öreg zsepával szállítmányoztuk akkordált ökrökkel a sört. Hanem egyszer azok az ökrök lefeküdtek nekünk az állomásnál a sinekre, és a bakter nem tudta leereszteni miattuk a sorompót. Sőt, a vonatnak is meg kellett állnia. A masinisták leugráltak a mozdonyról, a kalauzok húzigálták az ökröket a farkuknál fogva, de azok csak feküdtek békésen, és a vonatnak 10 perc késése volt. A vonatvezető meg csak állt e malőr felett, és számolta az óráján a perceket. A forgalmista a palacsintasütőjével jelt adott az ökröknek, de az ökrök csak tovább kérődtek békésen. Még végül a teljesnek eszébe jutott, hogy ilyenkor a legjobb egyszerre mind a két ökörnek vizet fecskendezni a fülébe. Így is történt. Az ökrök nyomban megemelték a farukat, és újra trappoltak, és vették a kanyart, de úgy, hogy félakós hordókat vesztettünk el. és az igazgató alaposan lehordott bennünket, és úgy begerjedt, hogy azt mondja, gyorsan itt a bicikli, ugorjon el nekem Egyiptomért. És én fogtam a biciklit, és toltam egészen a trafikig. És amikor így gyalogosan tolva a biciklit, meghoztam a cigarettát, az igazgató megint lehordott. Hol volt ilyen sokáig? Mondom, én nem tudok biciklizni. És már be is fordult a sörgyárba, Zdenyicska. De úgy kiöltözve, mint a pápa. És hogy bizalmasan szeretne beszélni velem. Fölmentünk hát a cselédszobába, és a serfőzők azt hitték, hogy Zdenyicska más állapotban van tőlem. Pedig én csak azt a képet akartam megmutatni neki az ágy fölött, amelyen valami Otelló gyilkolja a szerelmesét. Zdenyicska azonban rögtön elfüggönyözte az ablakot egy takaróval, az igazgató pedig megparancsolta, hogy a malátafőzők hozzanak egy létrát, és aztán személyesen mászott fel, hogy benézzen az első emeleti cselédszobába. Tisztán láttam az arcát a takaró fölött. Mögötte felhők úsztak az égen, aranyos fénnyel volt kicsipkézve a szélük, és középen mind olyan fekete volt akár a korom. Aztán arról meséltem Zdenyicskának ott a Pritchen, hogy miként tartóztatta le Kaluzsa és Halizs a Leciánt. S hogyan állt később Lecián a vesztőhelyen, s mondta a Volsléger hóhérnak, csináld gyorsan, hideg a kezed. És Zdenyicska azt mondta, hogy velem a házasság maga lehet a paradicsom. Én azonban szép lassan kivezettem őt ezekről a vizekről, mondván, hogy a házassághoz nincsenek bennem eléggé kifejlődve a bűnözési hajlamok. És hogy amikor később jönnek a gyerekek, akkor kész az ríj, míg a császár is kiugrál attól éjszaka az ágyából, és egy olyan nagy zeneszerző, mint Schumann, hideg vízbe mártózott miatta. És a filmben azt mondta a feleségének, hogy az emberek bábuk. Ezek azok a bizonyos inspirációk. Na de amikor már készen van az a kis szerzemény, akkor már el lehet menni egy kis pálinkázásra, meg spacirkálásra. Zdenyicska később a lelkemre kötötte, hogy feküdjek le, és hogy megteszi egy 100 koronás. Én azonban elmondtam neki, hogy Batista úr művei szerint szüzet a legalkalmasabb használni, és hogy az az igazi mennyei érzés, mikor ketten egy csóknyira vannak egymástól. Még mi katonák sem ugrálunk be a lányok ablakán, és erőszakoljuk meg őket. Így tanította ezt Závada őrnagy. Az, aki alól 8 lovat és 36 marsbatályont lőttek ki. És amikor ezt elmondtam egy asszonykának, hát kuncogni kezdett, mert hogy akkor nem is csoda, ha katonailag összeroppantunk minden fronton, hiszen degenerált hadsereg voltunk. Azaz Závada őrnagy. Egy farkas kutyát meg 2 üteg ágyút tartott maga mellett. Az erdő erősen meg volt szállva. A fák gyufaszálakként röpködtek, de Závada őrnagy miután áttanulmányozta a térképet, aknavetőket tétetett a legveszélyeztetettebb helyekre, aranygalléria volt és rajta egy hatalmas csillag, örökösen azt kellett tanulnunk, hogy miként kell elbánni az ellenséggel, és az őrnagy megragadta az államat és megnézte, hogy jól vagyok-e borotválva. Aztán fegyvervizitet tartott, és hajnali 3-kor már adták a kávét, és 5-kor indulás váltani a frontot. Először a kürtös kezdte, utána a dobos, és a tisztek rohangáltak. Zdenyicska az esernyőjével rajzolgatott a padlóra, és odakint elállt az eső. De az igazgató még mindig a szeméhez tartott tenyérrel nézte, hogy mit művelünk. Zdenyicska azt mondta, menjek el este hozzá, megmutatja a csíkos párnákat és az új gramofonlemezeit, az ezüst páfrányokat és a malom a fekete erdőben jellegzetes intermezzóját. Aztán elvonult a maláta főző kis utacskáján, és a fiúknak úgy csorgott a nyáluk, mint a Bernát-hegyi kutyáknak, amint a természetnek azt a gyönyörű husikával kipárnázott játékát nézték. Az igazgató messzelátóval bámult utána. Én meg már a vállamra vettem a keverőlapátot, és mentem forgatni a fiatal árpát.